Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól legújabb epizódjában. Rendszeres sport, sok zöldség, semmi alkohol. Sokan álmokból felkeltve is tudják, mit tegyenek a hosszú és egészséges életért. A gond inkább az, hogy miközben ezzel tisztában vagyunk, a legtöbben mégsem tudunk változtatni a szokásainkon. Pedig Magyarország élen jár az elhízottak, a magas vérnyomással és cukorbetegséggel élők számában, miközben minden oldalról ömlik ránk a tanács, hogy hogyan is kellene élnünk. A mai adásunkban annak járunk utána, hogy hogyan változtathatunk a szokásainkon anélkül, hogy néhány héten belül azt feladnánk. Nem félünk választ keresni arra sem, hogy valóban kell-e böjtel, teljes alkoholmegvonással és növényi étrenddel sanyargatni önmagunkat annak érdekében, hogy egészségesebbek legyünk. És kitérünk arra is, hogy mik azok az apró trükkök, amik a legnagyobb pozitív hozadékkal bírnak az egészségünkre. Ebben lesznek segítségemre mai vendégeim, Schwab Richard, gasztroenterológus, belgyógyász és életmódtanácsadó, Erdődi Ádám Veronika, dietetikus és Kéri Csaba, a Haver vagy közösségének alapítója. Tartsatok velünk! A műsort a robotasszisztált térd és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözöllek titeket a műsorban.
Szia!
Szia!
Köszönjük a meghívást!
Igen. Kezdjük az alapokkal. Mi szerintetek a legnagyobb probléma a magyarok egészséghez való viszonyulásával és az egészségtudatosságukkal?
Én csak a saját példámból tudok kiindulni. Szerintem rengeteg ilyen téveszménk van. Például ez az éhezés, elkerülés. Tehát, hogy ahelyett, hogy... Tehát ez a koplalás nekem eszméletlenül sokat adott egyébként, de hogy én azért nem kopraltam, mert hogy azt hallottam, hogy éhség előtt mindenképpen együnk még sokat. Nem sokat, de hogy erre figyeljünk, hogy éhezés előtt. És rengeteg ilyen tévhit van, ugye ez a reggel sokat, reggel úgy, mint egy király, meg ilyen, de szerintem erről nem nekem kéne beszélni, hanem adjuk át a szót a szakértőknek.
Én azt gondolom, hogy azért jó, hogyha bevonunk laikusokat is, mert Csaba, már csak félig laikus, mert már itt régóta beszélgetünk.
Az úton vagy.
Az úton van, igen. Na, én egy meglepő dolgot mondanék, szerintem nincs olyan nagyon sok baj a magyar egészséggel. Tehát, hogy olyan értelemben nincs baj, hogy nem különösen rossz a magyarok egészségi állapota a nyugati társadalomhoz képest, amiben mégis aztán egy csomó paraméterben sereghajtók vagyunk, tehát mondjuk a vastagbélrák halálozástól kezdve egy csomó egyébként megelőzhető dolog, az részben szerintem szervezettségi kérdés, fegyelmezettségi kérdés, tehát, és nem is most így, tudod, hogy az egészségügy mennyire van megszervezve, hanem mi magunk mennyire vagyunk megszervezve. Tehát, hogy én éltem sokáig Svájcban, tehát azért tényleg alulról építkezik a társadalom. Tehát teljesen másképp működik egy svájci család, nem jobban, hanem nagyon másképp. Megy egy német család, tök másképp állnak a szabályokhoz, tehát ott jön egy rendelkezés, hogy 40 évesen el kell menni valamilyen szűrésre, onnantól az emberek elmennek. Tehát a közbizalom egyszerűen sokkal nagyobb a rendelkezések iránt. Tehát, hogyha ki van írva valahogy, hogy nem lehet parkolni, oda nem parkol senki. Miközben ugye állandóan a különböző hírportálok címlapjára kerülnek híres emberek, akik fricsk, és nagyon kedvelt, helyes, híres emberek, akik össze-vissza parkolnak be mindenhova, megszólaltatják őket is az, hogy igen, most megint ezzel jönnek. Tehát, hogy inkább az a minta, hogy itt jönnek fölülről utasítások, és azokkal nem értünk egyet. És így mindig szemben állunk. Tehát, és egy picit ez az egyik tényező szerintem, ami nagyon fontos, és az átvezet azért is, vagy ahhoz, hogy miért vagyunk mi most így itt, tehát hogy én miért kerestem meg annak ide a Csabát, ami ezzel az egész dologgal, ami tényleg egy nagyon nagy második megkeresés az életemben, mert 27 évesen az édesapját is ugyanilyen teljesen proaktívan, tudatosan megkerestem, hogy én nagyon-nagyon szeretnék vele együtt dolgozni. Egyébként az édesapjával könnyebb dolgom volt, Csabát sokkal nehezebb volt rávenni, hogy működjünk együtt, ez vélig vicc. A másik pedig az, hogy szerintem ebből az ellenállásból, a szervezetlenségből és az ellenállásból adódik az, hogy sokkal nagyobb stressz szinten működik az ország, mint mondjuk Németország vagy Svájc. Tehát ahol ahol lehet abba bízni, hogy mit tudom én, hogyha feladnak postán valamit, akkor az megérkezik. Magyarországon nem érkezik meg. Tehát most itt tegnapi sztori, bankkártyám lejárt, tudod, küldenek postán új bankkártyát, és akkor így random, nem viccelek, a kertkapunk előtt találtam meg a járdán azt a papírt, amit a bank küldött, mert a postás gondolom rá akarta valahogy applikálni a kertkapura, mert nem jött be, hanem csak oda letette, és még csoda, hogy megtaláltam. Tehát, hogy ez tényleg szimbolizálja számomra azt, hogy egyszerűen nem működik egy csomó dolog.
Ugye a mai beszélgetésünknek két ilyen fókuszterülete van, az egyik a szokások kialakítása, meg az a fajta ilyen rendszerben, rendezettebben létezés, amit említettél, és a másik része pedig ugye a közösség, és hogy ti hogyan kezdtetek el együtt működni annak érdekében, hogy az a fajta szemlélet és életmód megközelítés, amit szakmailag képviseltek, az minél több emberhez eljusson. Mielőtt ráfordulunk a szokásokra, mennyire gyakori, hogy találkoztok azzal a szemlélettel, hogy a magyar jó húsban vannak, szeretnek vigadni, jókat, nagyokat enni. Mennyire gyakori ez?
Hát azért viszonylag gyakori. Én ugye, mint praktizáló dietetikus, nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik úgy jönnek, hogy hát szüleik is ezt tették, a családban ez volt, viszont akik már eljutnak hozzánk, igazából azt tapasztaljuk, hogy szeretnének azért változtatni, hogy rájönnek arra, hogy ez így nem tud tovább menni, és hogy szeretnének ott egy ilyen életmódváltást kialakítani, de ez nyilván nem csak abban a keretben működik, hogy akkor eljönnek hozzánk rendelésre, hanem ezt spontán is meg tudják csinálni igazából otthon.
Mit lehet ezzel a hozzáállással kezdeni?
Hát nyilván aki élből elutasítja az egészet, az nagyon nehéz rávenni, de igazából ott inkább saját magába kell megtalálni a fordulópontot, hogy hogyan tudna ezen változtatni, de ez viszonylag amúgy kevés ember, és az a része, aki meg úgy tényleg úgy látja, hogy szeretne változtatni, inkább arra kell figyelni, hogy ne így a célt lássuk, hanem lássuk ezeket a kis apró lépéseket, amivel ezeket el tudjuk sajátítani, hogy szeretne mondjuk fogyni 20 kilót, de hogy hát nyilván nem fog egy hét alatt 20 kilogrammot fogyni, de hogy már azzal is megelégedjen, hogy mondjuk hetente egy kilogrammot fogy, rendszeresen kis szokásokat beépít a mindennapjaival, akár eszik minden nap zöldséget, hogyha előtte nem evett, vagy beépíti ezeket az exercise snackeket a mindennapjaiba, így munka közben néha feláll, Google néhányat, vagy csinál néhány fekvőtámaszt, aztán visszaül a gép elé, és akkor ilyen kis apró szokásokkal igazából ezeket így be tudja építeni a mindennapjába hosszú távon.
Szerintem a személyiségben van ez kódolva. És abból a szempontból nem is reprezentatív, amit mi csinálunk, Maranyi Mázlink van. Tehát nekem az unokatestvérem Németországban egy hasonló életmódváltó központban dolgozik a Kölni Klinikán, és tőle tudom, hogy ott ugye elképesztő programok vannak, például a gyermekelhízással kapcsolatosan, ahol egyszerűen a szülőknek előírják, hogy be kell menni, és csinálni kell, és ezek nyilván nagyon sok a hátrányos helyzetű, akinek egyszerűen a, mit tudom én, a családi pótlékot akkor finanszírozzák, vagy akkor kapják meg, hogyha megjelenik X vagy Z rendeléseken, és iszonyú nehéz. Tehát meg kötelező, ezért eljönnek, de utána egyszerűen nincs következő lépés. Baromi nehéz fogást találni egy családon, ahol senki sem motivált. Most aki hozzánk eleve eljön a magánegészségügybe, az egyrészt eleve motivált, másrészt pedig nyilván nyitott is erre, de a többségi társadalom nem nyitott erre. Tehát én azt gondolom, hogy, de nem is, olyan értem, ez egy természetes dolog, tehát ezen mi nem frusztrálódunk, tehát nem akarjuk azt megmenteni, tehát nem lehet átvinni azt a túloldalra, érted, aki nem akar átmenni.
Igen, ez nem lehet megmenteni azt, aki nem akarja.
Hanem példát lehet mutatni, és az érdekes, hogy ez mindenütt a világon, iparágokon belül így működik, hogy vannak az innovátorok, ez az 5%-a nagyjából a népességnek, vagy 2-5%-a, és akkor vannak az early adapterek. Mi csak erre a 15%-ra fókuszálunk, tehát tudjuk, hogy abszolút kisebbségben vagyunk, minket hülyének néznek, de nem baj, mert hogy ez a 15% ahhoz elég. Hát a Csaba olyan elképesztő tömegeket mozgat meg, ugye most itt járjuk az országot, és neki ebben nagyon nagy tapasztalata van, hogy lehet közösségeket építeni, és tényleg számomra teljesen megdöbbentő, hogy 500-600 fős közönségek jönnek össze egy ilyen közös beszélgetésünkre, és az a lényeg, hogy ott alakuljon ki egy kristályosodási mag, most ilyen nagyobb városokba próbálunk menni, mondjuk voltunk Székesfehérváron, Győr, stb. És hogyha ott 500 embernek el tudjuk ültetni a fülébe ezt a dolgot, egyébként az ezzel kapcsolatos információk ingyenesen elérhetők az interneten, részben általunk, van egy ilyen honlapunk, és oda föltettünk mindent, meg az is a tapasztalat, hogy egy csomóan úgy jönnek már a rendelőbe, hogy megnéztek egy csomó podcastot, utána olvastak, már csinálják fél éve, már le is fogytak, mire kapták az időpontot, már sokkal jobban érzik magukat, és egyszerűen azért akarnak eljönni, mert kíváncsiak, hogy egyébként most ők ezzel hogy állnak. És szeretnék becsekkolni. És én azt gondolom, hogy a közösségeknek az az őrületes ereje van, hogy minden nap szembesülsz azzal, hogy mondjuk egy 10 fős munkahelyi közösségben, vagy egy családban van egy ember, aki 30 kilót fogyott, aki egészen másképp néz ki, ki van simulva, látszik, hogy mosolyog, iszonyú jól érzi magát, és ez egyszerűen inspiráló, tehát ez elől nem lehet elmenekülni.
Látni a Richardnak a megtekintéseit, hogy elképesztően mennyien nézik meg, meg mindenfelé hívják meg, ilyesmi. De azt talán én láttam először, meg leginkább, hogy amikor meghirdettünk egy-egy eseményt, ő mindig azzal vigasztal, hogy én miattam is, de abszolút az ő neve miatt. Tehát elképesztő tömegek jönnének. Tehát azért mondom, hogy jönnének, mert nagyon hamar betelnek. Most például volt egy Marosvásárhelyen, ahol a haverról egyáltalán nem hallottak, tehát ott nem lehet azt mondani, hogy a haverról miatt. Meghirdettünk direkt még egy kisebb helyen, egy 100 fős helyen egy előadást. Meghirdettem, és akkor néztem egy-két óra belül, hogy állunk, és még egy darab jegyet nem vettek, és már így gondolkoztam, hogy ezt hogy adom elő a Richardnak, hogy itt... mert mondtam, hogy szerintem ne bízzuk ezt külsős cégre, majd ezt mi megoldjuk, hogy mi meghirdetjük. És két óra, egy darab jegyet nem vettek, és két órán belül, tehát összesen 4 órán belül 50 jegyet megvettek, és egy nap alatt elfogyott a 110 jegy. Úgy, és ami borzasztó érdekes, hogy vidéken, meg most már látni, hogy Erdélyben is nagyobb, tehát ott még erősebbek ezek a számok, mint Budapesten, ahol mondjuk már elég sokszor fölléptél, de én ezt picit azzal is magyarázom, hogy nem is csak a téma érdekli őket, és nem is csak a Richard személye, hanem szerintem az, hogy ő vele személyesen lehet találkozni, és ott egy közösség összegyűlik.
Igen, ez nem is, hogy velem szerintem. Ez, hogy van egy közösség, tehát hogy tudsz olyan emberekkel találkozni, mondjuk nem olyan régen voltunk Székesfehérváron, ami nekem különösen klassz volt, mert ugye a szülővárosom, és egy csomó gyerekkoromból ismerős ember, volt osztálytársak, gimis évfolyamtársak, volt tanáraim, utólag derült ki, hogy aki fölkészített a fizika felvételire, az ott volt, mert a gyerekeitől ezt kapta karácsonyra, hogy eljött az előadás, és akkor így beszéltünk a múltról, és meséltem róla, egyébként Rokkámpar Lajosnak hívják, egy fantasztikus, tényleg fantasztikus fizikatanár, és a végén odajött könnyes szembe, és megölelt, hogy úristen, és hogy milyen csodálatos újra találkozni, és szóval tényleg óriási találkozások, és szóval ez a közösség, ez szerintem, és én azért kerestem meg a Csabát, és azért nem, hogy mondjam, profi rendezvény szervezőkkel mentünk ebben tovább, mert erre egyébként van egy iparág Magyarországon, tehát vannak ezek a YouTube magasan nézett emberek, és azt vannak cégek, megkerestek minket is ezek a cégek, akik viszik a Stegelvad Krisztiánt, a különböző helyekre, hogy megvan minden szervezben, le van, gyakorlatilag végig kell nyomni ugyanazt a turnét, és én elnézést kértem tőlük, hogy én nem szeretnék velük, én teljesen kizárólagosan a haver vagyok, mert nem az a célunk, hogy végig turnézzük az országot, és ebből jövedelmünk legyen, hanem hogy közösségeket hozzunk létre, olyan közösséget, ahol utána ez a dolog tovább megy. Mert előadóként a másik oldalon meg iszonyú frusztráló, hogy tudod, újra és újra elmondod, és utána fölkelnek az emberek, és nincs következő lépés. És akkor mi másnap mi történik? És akkor végülis a Nikáékkal ezt találtuk ki, hogy csináltunk egy ilyen programot, ahova lehet ingyenesen jelentkezni, várunk mentorokat, akik egyébként ezek ilyen influencerek lesznek a mikroközösségben, és mondjuk egy 100 fős társaságból, vagy 150 fős társaságból van 10-15 ember, aki azt mondja, oké, akkor őket érdekli, hogy ez hosszú távon, és akkor azzal a jeggyel, amit megvettek a haver, vagy ilyen workshopra, akkor azzal mi egy évig segítjük őket abban, hogy megosztunk tapasztalatukat, és akkor egy ilyen félig virtuális, mert hogy online tartunk utána ilyen beszélgetéseket, ahova be tudják hozni a problémáikat, és előre egy évre meghatározunk, és az az elképzelésünk, hát, hogy ezt most indítottuk egy pár hónapja, tehát majd jövőre meg tudjuk, illetve most idén évvége felé ma meg tudjuk mondani, hogy mi lesz ennek a vége, de abban bízunk, hogy megint csak a Pareto elv szerint, hogyha 10 ilyen mentor elindul, abból 2 sikeres lesz, és hogyha 2 sikeres lesz, az hatással tud lenni a többire, és egy, mondjuk egy Székesfehérvár méretű városban lesz 40-50 olyan ember, aki egy év alatt már valahova eljutott, és ővelük tovább tudunk menni.
Azért izgalmas nekem, hogy a közösséget kapcsoltátok be ez a témához, mert pont tavaly évvégén olvastam egy cikket, ami ugye arról szólt, hogy ez a szélsőségesen egészséges életmód, a böjt, az alkoholmentes élet, meg ezek a nagyon komoly restrikciók, ami mostanában mindenhonnan folyik, hogy ez kell az egészséghez, ez elmagányosítja az embereket, nem lesznek meg a társas kapcsolódások, és ugye ez kvázi elindította bennem azt, hogy részben egy ilyen jellegű újraírása történik-e a kapcsolódásnak mondjuk azon keresztül, amit ti csináltok, hogy azok az emberek, akik meg mondjuk elindultak egy ilyen úton, azok is találjanak egymásra, és már ne az alkoholizálás legyen adott esetben a közösségi esemény, hanem valami nagyon más.
Hát ez szerintem egy nagyon fontos gondolat. Tehát orvosként ugye pontosan értjük, hogy mi az alkohol szerepe, és nem is akarjuk ezt megkérdőjelezni. Tehát nyilvánvalóan ugye tudjuk, egy ilyen gamma-aminóvas, vagy GABA receptoron keresztül hat, és a gátlás gátlásán keresztül gyakorlatilag felszabadítja az embert. Tehát, hogy egy túlhajszolt ember, akinek semmilyen magánélete nincs módja társas kapcsolatokra, és akkor random lemegy péntek este valóban szórakozni, és meg kell érkeznie egy óra alatt egy olyan állapotba, hogy random ismeretlen emberekkel nagyon bizalmas beszélgetéseket, ne adj Isten, egy egész estét valamilyen formában eltöltsön. Az a kérdés, hogy ezeknek milyen vajon sikerrátája? Vagy lehet ez a Tinderen keresztül, tök mindegy. Tehát, hogy mennyire sikeres stratégia az, hogy egy hétig nem foglalkozol a magánéleteddel abszolút, majd a hétvégén ilyen elképesztő szupersebességgel megpróbálsz megérkezni egy olyan hangulatba, hogy kapcsolódni tudj egy random emberhez, és ugye tudjuk ezt, ha valaki már volt egyszer úgy itt a emberek között józanul egy buliba, hogy milyen elképesztő módon kívülálló tudsz lenni, hiszen két egyébként már nem szomjas ember, 3 percet meg tudja váltani a világot aznap este, majd kijózanodik, és másnap nem értik, hogy mi a fene, semmi közük nincs egymáshoz. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem jó stratégia, és nem hiszem, hogy ez, tehát azok a közösségek, vagy olyan társas kapcsolatok, amihez alkohol kell, hogy elviseljük egymást, vagy hogy egymásra tudjunk hangolódni, azok olyanok is. Tehát én azt gondolom, hogy olyan típusú közösségeket kell létrehozni, mint a Csaba. A Csaba egyébként soha életében nem jött egy kortyot se, tehát ő erről híres volt, az édesanyja is egyébként. Tehát mi úgy ismerkedtünk meg, hogy Csaba tényleg soha rávehetetlenül nem jött egy kortyot se, és megcsinálta egyébként Magyarország legnagyobb ilyen típusú, nem online, hanem valós közösségét, ami közel 50 ezer embert mozgat meg most országszerte, most már minden nagyobb városban van, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem kell alkohol, és a másik az, hogy azt mondod, hogy szélsőségesen egészséges, és nagyon nagy restrikciók. Én azt gondolom, aki ebben benne van, az nem így látja ezt.
Beszélgettem nagyon sokakkal, és felmerült az abszolút meg a relatív egészségnek a fogalma, azaz az, amikor tényleg ki szeretnéd maxolni mindazt a tudást, amit magadhoz vettél, és elindulsz ilyen irányokban, mint például a böjt, mint például a teljesen növényi táplálkozás, és a többi. Vagy mérlegelsz, és bizonyos pontokon úgy hozol döntést egy adott helyzetben, hogy azzal a plusz fél óra mozgással, vagy egy óra főzéssel most éppen elveszel-e időt a családodtól, vagy elveszel-e időt a baráti kapcsolataitól, és hogy gyakorlatilag odafuttattuk ki ezt a gondolatot, hogy nem minden helyzet alkalmas arra, hogy felülírja a kötelességeidet, vagy a szeretteiddel való törődést, vagy bármit, az, hogy te most plusz egy órát beleraksz a saját egészségedbe, avagy sem. Így merül fel az, hogy mi számít szélsőségnek, és mi az a relatív tartomány, amit könnyen bele tudsz illeszteni a hétköznapjaidba, és nem fogod rosszul érezni magadat, hogyha mást döntesz egy adott helyzetben.
Nem értek ezzel egyet. Szerintem ez egy generációs dolog, amit mondasz, ez egy boomer szöveg. Bocs, hogy ezt mondom.
Ez egy felvetés.
Értem, de ezt a következő generáció lesöpri. Ez nem így van. És azt gondolom, hogy az én generációm, mi X generációsok, és nem, én ugye idősebb vagyok nálatok, de, De az X generációsokban van ez a nagyon nagy megfelelési kényszer, hogy igenis vannak a kötelességeink, igenis teljesítenünk kell, igenis biztosítanunk kell a fogyasztáshoz szükséges javakat a családnak, a nem tudom mi, és a munka alapú társadalom, és igenis az a rendes ember, aki oda teszi magát a cégnél is, és nem helyezheted magad mások el, és nem értjük az Z-generációt, aki ez ellen fellázad is. Nem, úgy választ, képzeld, vannak ilyen Z-generációk, úgy választanak, hogy ahol nincs home office, ott az a cég hátrasorolódik, mert legyen home office, pedig nem is lehet őket igazán kontrollálni home office-ban, mert jöjjenek be, és kontrolláljuk azt, hogy mit csinálnak napközben, és hogy dolgoznak. Ennek vége. Ez el fog dőlni generációsan, mert szerintem igenis joga van az embernek home office-ban lenni. Nálunk teljes abban a cégben, amiben mi dolgozunk, mindenki megválasztatja, hogy ha otthon akar dolgozni telibe, akkor otthonról dolgozhat. Nincs olyan megbeszélésünk, ahol ne lehetne online részt venni. Úgy alakítottunk ki minden munkafolyamatot, hogy mindenki teljes értékű munkát tudjon végezni. Külföldről is van olyan kollégánk, aki külföldön él föl, tehát életvitelszerűen, nem Magyarországon, és onnan lát el a mi rendszerünkön keresztül online, konkrétan a vezető dietetikusunk. Mert a családjuk kiköltözött, és onnan dolgozik, és egy évben kétszer, háromszor, négyszer hazajön, és akkor tartjuk ezeket az összetartásokat, és alkalmazkodunk hozzá, hogy ő mikor tud itthon lenni. Szóval szerintem ez egyáltalán nincs így, és azt gondolom, hogy jön egy olyan generáció, meg majd még egy olyan napgeneráció, aki egyszerűen azt fogja mondani, hogy dehogy is. Hát sokkal fontosabb az, hogy egészséges legyek, és az, hogy még a mi boomer generációnkban is van a volt gimnázium osztályomban egy ilyen rituálé, vagy ilyen rítus, hogy mit tudom, hetente, vagy nem is tudom, havonta összejönnek egy kocsmába és söröznek, és akkor most mi ezt feltörtük, ezt a dolgot, mert nekem egyébként ez nem volt kedvem, meg most már hármunknak nincs kedve, és úgy volt, hogy havi egyszer elmegyünk úszni a Széchenyibe, és ez most már nem havi, hanem a legnagyobb megdöbbenésemre az egyik srác mondta, hogy minden héten találkozunk, és most már minden héten fixen kedd délelőtt találkozunk, és együtt úszunk, utána szaunázunk, és megváltjuk a világot, és nem, ez nem kell kocsmába menni péntek este.
Én inkább olyan helyzetekre gondoltam, amikor mondjuk a kisgyerekeket nevelsz, és mondjuk a napi, hogyha nem tudom, a heti négyszer mész el sportolni, és nem csak háromszor, akkor időt veszel el a családodtól, vagy inkább úgy döntesz, hogy egy este elmész a barátaiddal együtt lenni, és emiatt másnap nem tudsz elmenni edzeni. Tehát, hogy én ilyen szinten gondoltam a mindennapi szokásokban. Hát azért, mert mondjuk beszélgetni akartok egyet, és futva nem biztos, hogy ki tudjátok abban a mélységben tárgyalni azt a témát, ami éppen felmerül.
Abszolút. Egyébként erre is igaz az, amit...
De utána szaunázt.
Hogy igen, de hát, hogy ezt nem azok mondják, akik csinálják, hanem akik nem csinálják. De. Tehát, hogy akik elmennek edzeni, azok nagyon ritkán panaszkodnak arról, hogy nekem nincs időm edzeni, és ez elvesz valamit, hanem tényleg ezt magamon is látom egyébként, amikor nem megyek el edzeni, akkor megmagyarázom, hogy azért, mert nincs időm. Amikor meg elmegyek, akkor meg azt érzem, hogy ezerszer többet kapok, mert rengeteg, minden sokkal gyorsabban megy, minden jobban alszom, minden sokkal jobb. És még a bulizásra picit, meg az alkoholra visszatérve, én nekem volt egy időszak, amikor eszméletlen sokat buliztam, soha nem ittam, és nem az volt a legfárasztóbb, hogy mindenki körülöttem részeg, hanem az, hogy mindenki ezzel cseszegett, hogy én miért nem iszom. És egyébként tök beteges, ha belegondol, csak az ember úgy végig gondolja ezt a mondatot, hogy én csak akkor tudok bulizni, nem, ahogy én érzem magam, akkor nem tudok bulizni, tehát a természetes énem az nem tud, hanem ki kell, hogy váltsa belőlem valamilyen segédeszköz, és akkor ez a normális, ez teljesen beteges szerintem.
Hát mert gondold, ebben benne van az emberekben a feszültség, tehát hogy mit tudom, este 8-ig dolgozol, és akkor 10 órakor valahova úgy kéne megérkezned, hogy kapcsolódni tudj valakivel, egyszerűen zakatol a fejedben minden. Tehát ezért szerintem iszonyatosan fontos, hogy minden nap sportolni kell, ki kell magad aludni, és utána, hogyha mész egy programba, oda nem eshetsz be, tehát oda meg kell érkezni, arra tervezni kell. Én ebben nagyon hiszek, hogy akár hetekkel előre meg kell tervezni, és hogyha ezeket a rituálékat, mint ahogy tudjuk most, hogy keddenként találkozunk a barátaimmal, akkor érted, oda úgy megyünk, hogy arra készülsz már egész héten, hogy akkor ott találkozni fogunk, úszunk egy rohadt jót, és utána annál klasszabb beszélgetések a szaunában, ahol megbeszéljük a világ dolgait azokkal, akikkel egyébként együtt voltunk a gimnáziumi padban, szerintem fenomenális.
Te hogy látod, Veronika, hogy mi az, ami miatt nehéz ezeket az egészséges szokásokat egyáltalán kialakítani és tartani is, akár mondjuk a táplálkozásban?
ugye itt az előbb mondtam, hogy eléggé végletekben gondolkozunk, és hogy ezeket a kis apró lépéseket így nem építjük be a mindennapjainkba, illetve az is segít, hogy mondjuk egy ilyen függőséget, most akár így az alkohollal, vagy bármi mással kapcsolatban. Az csak
szénhidrát, abszolút.
Igen, azt egy kvázi egy másik függőséggel lehet általában így feloldani, és akkor nyilván jobb lenne, hogyha ez egy egészséges függőség lenne, hogy akár így a cigaretta vonatkozásában, hogyha nagyon sokat cigarettázik így napi szinten az ember, akkor így szép, lassan, fokozatosan építi le a napi dohányterméket, és akkor helyette beépít valami mást, hogyha nyilván stresszesnek érzi magát, akkor menjen el mozogni egyet. Vagy ha nem is kell teljesen elmennie, futni egy Margit szigetkört, vagy bármi ilyesmit, de akár csináljon fekvőtámaszokat, vagy bármit, amiben érzi azt, hogy ez a stressz, ami van benne, ez így feloldódik, és ezek a szép, apró, kis lépések azok, amik igazából szerintem el tudják érni azt hosszú távon, hogy ez egy fenntartható dolog legyen. Vagy egy másik szokás mellé beépíteni az adott szokást.
Pont egy barátom osztotta meg, hogy ő sem hitt el, hogy beépített a napjába napi 5 perc fekvőzést két megbeszélés között, és így mondta, hogy így Katai, nem hiszed el, de hogy így az ingeket egy kicsit át kellett szabadni. Igen. 3 hónap után, és utána mentem, ő James Clearből inspirálódott, egy amerikai író és a szokásoknak a nagy kutatója, és ő megfogalmazott ilyen alapokat, hogy milyen szabályoknak kell megfeleltetni ezeket a apró szokásokat, hogy minél könnyebben tudjuk őket betartani, és ez a tedd észrevehetővé, tedd vonzóvá, tedd könnyűvé és egyszerűvé, és tedd önmagad számára kielégítővé, hogyha Igen. azt megcsináltad. Nektek vannak ilyen bevált ilyen szabályaitok, vagy ilyen javaslatok, hogy akár ezeket a napi apró uh-huh. dolgokat milyen szempontok mentén érdemes elkezdeni beépíteni?
Hát igazából itt a fő dolog nyilván itt a nyers zöldségfogyasztás, hogy az így, hát nem szokott nyersen enni zöldségeket, csak mondjuk főten, vagy párolva, és hogy nem tudja, hogy egyáltalán hogyan lehet ezeket megenni, és akkor jó, semmi baj, kezdjük az alapoktól, akkor kezdje el ugye a főtt zöldségeket, azokat eddig is ette, és akkor legközelebb próbálja meg csak párolni a zöldséget, hogy kicsit így több rost maradjon, mert ne károsodjon erre. Hogyha ez már így megvan, rutinosan megy, akkor utána pedig csak ilyen roppanósra átsüti olajon, vagy ilyesmi, és akkor még kevesebb hőhatás érje, amivel roncsolódik, és aztán utána mehet a nyers formában is. És ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól csak nyersen, vagy csak főtten, vagy így egyen, hanem ezeket egymás mellé is persze nyugodtan be lehet építeni, és hogy ez minél változatosabb legyen. És hogyha mondjuk nagyon szerette a retket, a piros retket, akkor most próbálja meg mellé a fekete retket, vagy próbáljon mellé jégcsapretket, most úgyis téli szezonban inkább ezek a gumós káposztafélék, meg retkek azok, amik mennek. Hogy így ezt a diverzitást így szép, lassan, fokozatosan, ezt a sokszínűséget így beépíteni, és ehhez nem kellenek évek, szóval, hogy ezek azért viszonylag gyorsan is meg tudnak történni, de hogy a fokozatosság az mindenféleképpen egy olyan, hogy hozzá is tudjon szokni a szervezet, és egy idő után már kívánja azt az adott zöldséget, amit korábban nem is gondolt volna, hogy nyersen meg lehet enni.
De azért az érzetre óvatosan kell bánni. Tehát a Csabi szokta tőlem mindig kérdezni, hogy a testünk és a szervezetünk demokratikusan működik-e, és erre az a vicces válaszom van, hogy igen, de ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy az, hogy milyen szignál jelek kerülnek többségbe, az attól is függ, hogy milyen baktériumok vannak, vagy élnek bennünk. És adott esetben, hogyha valakinek elképesztő szénhidrát érsége van, az nem azt jelenti, hogy az ő számára ez az optimális, hanem azok a hangok az elmúlt 30 év vagy 20 év életmódja miatt úgy alakult a szervezete, hogy a számára egyébként hosszú távon abszolút káros objektív paraméterek válnak vonzóvá azoknak a baktériumoknak, amik egyébként most többségben vannak. De amit mondtál, szerintem iszonyú fontos, hogy valahogy visszacsatolást kell tudni adni, hogy ami történik, az jó. És szerintem ebbe óriási ereje van most itt az utolsó 10 év mikrobiom kutatásainak, mert a leggyorsabban mérhető és visszacsatolható pozitívum az a bélfallal kapcsolatos. Tehát a mikrobiomot azt kb. Egy év, míg objektíve erre lehet állítani, egyébként odáig az érzet már sokkal hamarabb megérkezik, de az első objektív mérhető értékek azok a bélben vannak. És a bél áteresztő képességével kapcsolatos paraméterekben 3 hónap alatt már, ahogy ez így kitűzünk egy egyszerű 3 hónapos célt, amit azért úgy belátható, hogy meg lehet csinálni, és akkor így fokozatosan felépítünk dolgokat, és utána 3 hónapunkban azt mondjuk, hogy oké, akkor egy visszamérés, és az látszik, hogy mondjuk 4 paraméterből 2 normalizálódott. És egyébként a gyulladásos faktor megfeleződött. És azért ez még akkor is pozitív visszacsatolást ad valakinek, a közben még azt nem érzi, hogy ez sokkal egyszerűbb lenne. És azt a példát szoktuk erre mondani, hogy egy műtét után, hogyha valaki gyógytornára megy, akkor annak nem az a célja, hogy tünetmentes legyen, hát az fájdalmas. Az a kérdés, hogy jobban tud-e mozogni. Hogy a mozgáskészség, és hogy egy év alatt egy súlyos műtéti, mit tudom én, egy nagy autóbaleset után, hogyha rehabilitációt akarunk elérni, és azt mondjuk, hogy egy év az időtartam, amíg full aktív lesz, és teljesen visszanyeri az eredeti funkcióját, az egy belátható dolog, csak legyenek olyan inkrementumok, mondjuk 3 havonta, amit ha visszamérünk, látsz, mérhető a fejlődés, hogyha ha nem visszamérhető, az nagyon nehéz, tehát úgy egy évig csinálni valamit, de mondom az, hogy szubjektíve közben ez nem föltétlen ad pozitív visszacsatolást, ez nem különleges, vagy ez nem baj. Az a lényeg, hogy azt értsük, hogy egyébként jó úton haladunk, ki tudjunk tűzni egy olyan utat, ahol kap visszacsatolást az illető, hogy amit csinál, az jó.
Van esetleg még egyéb területen olyan ilyen apró szokás, ami akár visszamérhető a nap végén, akár nem, de mégis nagyon jelentősen hozzájárulhat az egészségünkhöz? Gondolok itt olyanra, mint a reggeli vízivás, vagy a légzőgyakorlatok, vagy ezek az exercise snackek, vagy bármi olyan apróság, amit ti ajánlanátok beépíteni.
Én nagyon rossz alvó vagyok, és mindig hajnalba fölkelek, mert a Ricsivel dolgozunk rajta, hogy javuljon, de ami például abszolút nekem rengeteget segített, tehát érezhetően sokkal jobban alszom, ha ez a délelőtti vagy a reggeli sport. Sokkal-sokkal jobban alszom, hogyha elmegyek sporton, és ezért mondom, hogy tényleg többszörösen megtérül, hogyha az ember 4-5-ször le tud benni, ilyen 40-50 percre. De ezt én, mint laikus nyilvánulok meg ilyenkor, ugye.
Nem, hát itt azt kell tudni, hogy ez az egész kockázati mátrix, így neveztük ezt el, hogy kockázati mátrix. Ugye ez azt a példát szoktam hozni, hogy mi kell a balesethez, a végső, amit a rendőrség mond, az mindig a sebesség, hogy túl gyorsan ment valaki. De mit jelent az, hogy túl gyorsan? Ugye ez függ az időjárás viszonyoktól, a vezetőtől, a műszaki, vagy az autó műszaki állapotától, a forgalmi helyzettől, tehát nagyon sok mindentől függ. Tehát nem elég egy dolgot megcsinálni. Tehát önmagában az, hogy mondjuk mit tudom én, oké, akkor mostantól mindent betartok, nem megyek gyorsabban, mint ahogy kell, vagy amint ami elő van írva, mondjuk 50 vagy 90 vagy 130, oké, de hogyha közben köd van, és jeges az út, akkor mehetünk 130-al. Tehát értelemszerűen nem. Tehát mi azt látjuk, hogy 5 dolgot kell egyszerre megpróbálni helyreállítani, és ezt meg kell értetni mindenkivel, hogyha mondjuk az alvás minősége, amíg nem javul meg, és azért egy év körülbelül ennek az egésznek az átfutása, fog tapasztalni mérhető javulást, de hogyha egyszerűen egy alvászavar nem jön helyre, az hosszú távon determinálja a kockázatait, és ez olyan, mint a jeges út. Tehát, hogyha hiába van totál profi ABS fék, hiába tartja be azért, hogy a köd van és jég, akkor karambol lesz belőle. Tehát ne, akkor egyszerűen le kell lassítani. És szerintem az, hogy visszamérhetővé teszünk dolgokat, és azt mondjuk, hogy oké, akkor a bélfal paramét 4-ből már 3 rendben van, mondjuk a diverzitás a bélflórának, ami a legegyszerűbb kritérium, az most már 50%-ot javult, egyébként olyan specifikus kórokozó, mint a Helicobacter pylori, van egy tucat ilyenből, aminek tudjuk már a szerepét, ebből már 2-nek jelentősen javult az aránya, és egyébként egy picit jobban is érzi magát, az nem azt jelenti, hogy akkor mostantól már minden tuti, hanem lehet tudni, hogy félúton vagyunk, akkor ezt addig kell csinálni, amíg tényleg úgymond ezeket a kockázatokat nem lehet teljesen lenullázni, és én egy abszolút hedonista ember vagyok, én abban hiszek, hogy ezt olyan lépésekbe kell megcsinálni, ami playful, tehát amit szívesen csinál az ember. És amikor bejön hozzánk valaki, akkor azzal telik az idő, mondjuk ugye egy órából mondjuk általában velem 15, max. 20 percet tölt, általában 15-öt, és a többit a dietetikus kollégákkal, pont azért, mert azokat az ajánlásokat, amiket kitalálunk, hogy szakmailag mit kell csinálni, azt utána be kell ültetni az ő saját életébe. És ezért gondoltuk is, vagy ezért fogalmazódott az meg, hogy sokkal hatékonyabb, ha nem kell eljönni se online, se offline formába egy rendelőbe, és nem nekünk kell ott kimatekozni, hogy neki ez hogy lesz jó, hanem hogyha van egy közösség, ahol őt ismerik, szeretik, hasonló, ott van, mindenki tudja, hogy ott van 100 méterre az uszoda, vagy uszoda nincs, hanem van egy konditerem, vagy konditerem nincs, de tök jó hegyek vannak, el lehet menni biciklizni, akkor azoktól az emberektől lehet a legjobban példát venni, akik ezt már sikeresen csinálják.
És tényleg az az út az egészséghez, hogy mostantól akkor minden süteményről lemondunk, gyerekpestbővel
gondoljunk? Nem, senki nem mondott.
Nem, ez egyáltalán nem
csak így van. Szóval... Tehát ez azért szeretném ezeket tisztázni, hogy ez tényleg a fejünkbe tiszta legyen, hogy hogyan kell ehhez viszonyulni, és pontosan feloldva ezt a szélsőségességnek a tarthatatlanságát.
Ez nem azt jelenti, hogy akkor most életünk végéig nem ehetünk süteményt. Szóval, hogy ez így ebben a formában egyáltalán nem igaz. Itt a mértékekről van szó. Semmiből nem jó, hogyha túl sokat viszünk be, vagy pont, hogyha túl keveset. És hogy ez a süteményekre is ugyanúgy igaz, hogy egy kiegyensúlyozott egészséges táplálkozásban, amiben vannak hüvelyesek, vannak gabonafélék, vannak zöldségek, sovány húsok, abban teljesen belefér, hogyha egy-egy alkalommal leszünk egy süteményt, és ez nem azt jelenti, hogy akkor az az ebédünk, hogy süteményt teszünk. És akkor így a hipertóniára rákanyarodva, hogy ugyanez ugye lehet tudni, hogy most már erre ugye vannak tanulmányok, hogy a hátterében ugye itt egyrészt a bélátteresztő képességzavar, másrészt a húsfogyasztásból adódó témaú anyagcsere termék, ami egy ilyen érfalkárosodást okoz a szervezetben, ez áll tulajdonképpen a magas vérnyomásnak a hátterébe, és ezt teljesen jól vissza lehet fordítani azzal, hogyha egyrészt csökkentjük az állati eredetű fehérjék fogyasztását, másrészt ugye ezáltal ugye helyrehozzuk ezt a bélbarriert, és nagyon szépen ugye csökkennek a vérnyomás értékek, de ez emberfüggő, szóval, hogy van olyan, akinek mondjuk az is elég, hogyha mondjuk hetente egyszer eszik halat vagy csirkét, és ezzel is nagyon szépen csökken a vérnyomása, és van olyan, akinek ennek ellenére sem csökken a vérnyomása megfelelő mértékben, annak tényleg akkor el kell hagyni a teljes mértékben az állati eredetű fehérjéket, de ez a kevesebb százalék, szóval, hogy ez is emberfüggő, meg ez is személyre szabott, hogy...
De visszamérhető.
Igen, és ez a legjobb, hogy ez
mennyire
látható.
Kell csökkenteni a húsfogyasztás? Hát annyira, hogy a vérnyomása
normalizálódjon.
Kezelés nélkül is normális legyen magyarán, szedi a gyógyszerét, és egyszer csak 100 alá megy a szisztolés vérnyomása, és kénytelenek vagyunk ugye háziorvos kollégával idézőbetűen lassan elhagyni a gyógyszereket, és normalizálódik a vérnyomása. Most ehhez képest akkor visszaterheljük, és pontosan lehet látni, hogy evett egy sztéket, egy nagyon kedves kollégánk volt így, most Marokkóba volt nyaralni, egyébként már elhagyta a vérnyomás csökkentőjét, és akkor ott nem mert zöldséget enni, mert ki tudja, hogy mit fog elkapni, különböző fertőzéseket, milyen a víz, úgyhogy több húst evett, és mire az 560 volt a vérnyomása, úgyhogy egy éve nem szedett már vérnyomás csökkentőt, és semmi baj nem volt. Tehát mindenki meg tudja a saját magán tapasztalni, és a szénhidrátokra visszatérve, ugye az alap dolog, mondjuk egy elhízott embernél csinálunk egy ilyen cukorterhelést, ennek kapcsán megnézzük, hogy mennyi a peak inzulinja, tehát mennyire emelkedik meg az inzulin szintje, és az egy nagyon egyszerű tapasztalat, hogy akinek 100 fölé megy az inzulin szintje, az gyakorlatilag hízásra hajlamos lesz, vagy inzulin rezisztenciára hajlamos lesz. Hát addig kell csökkenteni a szénhidrátokat, és ezt 6 havi inkrementumokba szoktuk mérni, amíg a peak inzulinja le nem megy 50 alá. Ha 50 alá megy, akkor gyakorlatilag leolvad róla az összes zsír, mert ez a hízásra való hajlam, amit most hát tudjuk, hogy a bél szintén a mikrobiom által termelt egy propionát nevű metabolit végez, az a propionát szint csökkenésével egy bizonyos mTOR C1-fehérje aktivitásának csökkenéséhez vezet, és ez azt jelenti, hogy az inzulinreceptorok újra jó, normálisan működnek, és nyugodtan ehet akkor szénhidrátot, ez nem probléma. Addig kell ezt csökkenteni, amíg ez le nem megy.
Én is ilyen 5-6 kilót sikerült lefogynom elsősorban ezzel az időszakos bőjtel. Ezt is szépen fokozatosan kezdtem el csinálni, mindig ilyen fél órákat kitoltam, és amikor folytam egy 6 kilót, akkor így mondtam a Ricsinek, hogy te ne haragudj, de hogy most tettem egy nagy csoki tortát, és iszonyú finom volt. És akkor kérdeztem, hogy nem baj-e. És azt mondta, hogy ez tökre megmaradt bennem, csak ezt ugye be kell építeni, hogy a Demjántól, meg apukámtól is tanultad azt, hogy azért az életet élvezni kell. Tehát, hogy kell csinálni olyan dolgokat, ami jó nekünk. Itt, mint laikus, tehát hogyha én nem tudom mérni a vérnyomásom, meg nem tudom ezeket a dolgokat, amiket itt mondtál, és lehet, hogy nem csak én nem értem annyira, de hogy itt tényleg az egy nagy kérdés, hogy mondjuk heti egyszer, vagy két hetente, vagy milyen gyakran lehet ezeket?
Ezek az alapkérdések, amik így felmerülnek azokba, akik nem értik azokat az összefüggéseket feltétlenül, amiket tanítasz, meg megosztasz.
Egyébként az igazság, még ennyit még hadd tegyek hozzá, hogyha az ember úgy erőt vesz magán, és tényleg lemond dolgokról, sokkal könnyebb, mint tehát az első pár pillanata nagyon nehéz, aztán meg el is felejt. Tehát, hogy amikor nagyon szigorú voltam magamhoz, és nagyon ettem volna valami csokikát, ugye, és nem ettem, tehát az első pár másodperc nagyon nehéz, aztán az ember elfelejti, hogy ő kívánta a csokit, és aztán, de aztán tényleg van olyan, amikor az ember úgy megjutalmazza magát, és jól esik, és akkor lehet, hogy napokig vagy hetekig így tök jól van, de hogy az bennem is kérdés, hogy mikor, én ezt úgy szoktam mérni sajnos, vagy nem sajnos, de hogy egyszerűen mérem magamat a mérlegen.
Hát az is egy módszer, de szerintem mondjuk pont a csokitortára visszatérve még egy dolgot mondtam neked, hogy nem az a baj, hogy eszel egy csokitortát, hanem magad meg fogod tapasztalni, hogy utána jobban fogod kívánni. Tehát az az egy hét vagy tíz nap, amíg most már tök jól leálltál, hogy egyébként nem kívánod, és pontosan lehet tudni ennek a hátterét, és hogyha most eszel egy csokitortát, akkor utána egy hétig megint szenvedősebb lesz, ha ebbe akarod hagyni. Tehát én ebbe érzem a csapdát, hogy amikor egyébként az ember csak szokásból enne, vagy azt gondolja, hogy hát azért valamit ennem kell, ilyen dolgot, akkor célszerűbb, hogyha édességre vágysz, akkor egy almát enni. És ez elején nagyon furcsának hangzik, de én azt tapasztalom, hogy egyébként még a gyerekeim vonatkozásában is, hogy ez iszonyú boldogan megeszik. Hát meg a magok, meg az hozzáadott cukor nélküli aszalt gyümölcsök. Tehát szerintem rengeteg olyan dolog van, ami nem lemondás. Itt az az érdekes, hogy van-e a környezetedben olyan ember, aki tudsz másolni. Mert amit mondtál, szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy megvan a felismerés, hogy valamit tenni kéne, de hogy kezded el? Van egy Peter Thiel nevű fantasztikus startupper, a PayPal maffiának az egyik alapítója az Egyesült Államokban, ő Elon Musknak az első nagy kollégája, stb. És írt egy könyvet, egy nagyon nagy hatású könyvet, most nem olyan régen olvastam, az a cím, hogy Zero to One, hogy iszonyú nehéz nulláról az egyet elérni. Tehát ezek az inkrementális pici változásokban, miközben persze fontosak, a személyes életünkben is, meg a vállalatok életében is, meg minden, de ezt nem szabad fetisizálni. Van egy olyan pont, amikor nulláról el kell indulni, és az első lépést megteszed, és ezt az első lépést ezt általában innovátorok teszik meg. Tehát nagyon nehéz a null, tehát aki nem mozog semmit, annak hiába mondjuk, hogy csak csináljon egy pár fekvőtámaszt, mert nem kívánja egyetlen porcikája sem. De ha lát mást, hogy egyébként milyen elképesztő változást tudott az életébe, akkor szerintem a minták azok fertőzőek tudnak lenni, és én ebben nagyon hiszek, mert az életemben minden nagy dolog, ami így végigkísér gyerekkoromtól fogva, az mind ilyen műhelyekhez kötődnek, olyan közösségekhez, amik megtermékenyítettek. Nem csak engem, hanem nagyon sokakat. Tehát már az első általánosiskolai biológia tanárom körül volt egy ilyen közösség, és utána én ezeket nagyon aktívan kerestem, és ilyen közösség volt, vette körül Jókát, aki szintén nem magától tanulta ezt meg, Csaba édesapja, őneki volt egy ilyen édesanyja. Ha még visszatérünk arra, hogy mi a magyar társadalom egyik nagy problémája, az, hogy atomizálódott. Vidéken is, meg itt a városokban is, és amiért szerintem nagy dolog a haver vagy, és amiért én ebben teljesen elkötelezett vagyok, hogy ez ne egy szolgáltatáshoz, ne egy egészségügyi intézményhez, az egészségügyet nem lehet belülről megreformálni. Az jó úgy, ahogy van, szerintem tökélet, nem tudna jobban működni. Itt azt kell megakadályoznunk, hogy nem a várólisták ledolgozásán kell dolgoznunk, hanem azon, hogy ne legyen utánpótlás. Tehát, hogy ne álljon be a 86. ember a várólistára, hanem őt szedjük onnan le. Tehát, hogy ne legyen szüksége a szolgáltatásra. És ez szerintem ez közösségen keresztül működik, és ezek tönkrementek, és én, ahogy én mondtam, én értem Svájcba, ott sokkal erősebb ez a civil közösség. Tehát, hogy egy egyszerű dolgot mondjak, van Bázelben minden évben egy karnevál, és a bázeli karneválra a helyiek úgy készülnek, hogy ilyen kliknek hívják őket, ilyen klikkekben készülnek erre, és képzeld, ilyen 20 és 100 fő közötti közösségek készülnek, ilyen nagyon nagy monstre felvonulás, és egy évig minden héten összejárnak, és együtt zenélnek, mert ott zenélni kell, készítik a következő éves maszkjukat, és nem tudom, és erre van idejük. Tehát erre Magyarországon azt mondja, hogy hát ki az, aki, tényleg nem tudom, aki esetleg a hallgató közül látta már a bázeli karnevált, fenomenális, egyszerűen elfáznaknak, fenomenális. Tehát így tényleg egy libabőrös vagyok most is, hogy rágondolok. Tehát, hogy erre embereknek van ideje, hogy erre egy évig készüljenek, és összejöjjenek, és ezek a közösségek, ezek nagyon kellenek.
mielőtt belemerülünk a programba és abba, amit ti most elindítottatok, megütötte a fülemet ez a nulláról egyre, ez az apró lépések, és pont...
Ez egy jelentét.
Amit említettem, a szokásoknak a szakértője a James Clear könyvébe is így ezt szerepel, hogy így az identitásoddá kell váljon az, hogy egészséges vagy, azzal szemben, hogy kitűzöd, hogy te jövő héten lefutod a maratont, mert ha ilyen célokat tűzünk ki magunk elé, azok sokkal kevésbé segítenek abban, hogy tényleg hosszú távon fenntartsunk valamit, azzal szemben, amikor azt mondjuk, hogy én egészséges vagyok, és már csak fél órán van, de akkor kimegyek egyes sétálni. És hogy neked mi a tapasztalatod, hogy mi az a, akár az a gondolkodásmód vagy mindset, ami segíthet abban, hogy ez hosszú távon ott maradjon, és hogy apró lépésekben, amit mondtál, tényleg meg tudjunk tenni az első lépéseket.
Hát figyelj, nagyon, nagyon filozofikus gondolataim vannak ezzel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy antikapitalista forradalomnak kell jönnie. Tehát szerintem az alaphazugság, vagy jókát idézzem, tehát ami itt a társadalomban alapvetően kicsúszott, az a fogyasztás. Tehát szerintem nem is az egészség fét is itt a lényeg, mert azt is körülveszi az, hogy meg kell venni minden hülyeséget. Szerintem a fogyasztást kell csökkenteni. És az első ilyen nagyon számomra baromi érdekes statisztikai adat, ami egyébként azt is mondja, hogy itt óriási társadalmi clash lesz még ebből, hogy ugye vannak most ezek a GLP-1 analógok, ami teljesen megreformálta a gyógyszeripar oldaláról az elhízás elleni küzdelmet, és hagyjuk is Magyarországot, Amerikába tényleg forradalmi eredményeket érnek ezekkel már el, ezekkel a készítményekkel, és az a tapasztalat, hogy azoknál a családoknál, ahol ilyen GLP-1 analógokkal el lehetett indítani a közösség, a családi közösségnek a drasztikus fogyását, és bevezetik az intermittent fastingot, ami tök könnyű követni, az ugye az ötszöri étkezésnél nagyon pontosan kiszámolt és nyilván tartott, senki nem tudja ezt megcsinálni. Tehát ilyen nagyon egyszerű szabályokkal fogynak 30-50 kilót, és ezek a háztartások 50%-kal kevesebb élelmiszert vesznek. 50. Tehát ez olyan átrendeződést fog jelenteni, hogy egyszerűen nincs szükség ennyi élelmiszerre. Tehát is nem lesz ennyi túltermelés, vagy én remélem, hogy nem lesz, és hogy egyszerűen fel fog szabadulni egy csomó időnk. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor most tényleg a munkával szemben, meg a családdal szemben van-e időnk sportolni, nem? Mi a fenének gürizünk annyit, hogy arra legyen pénzünk, hogy vegyünk dolgokat, amire abszolút semmi szükségünk nincs. Tehát ebben kell szerintem megint egy ilyen zero to one szemlélet, hogy fogunk tudni sokkal kevesebbet fogyasztani, és egymással törődni, miközben a gépek egyébként, meg a mesterséges intelligencia így is úgy is elveszi a munkánkat. És erre nincs is jobb válasz, csak az, hogy szerintem, hogy egészségesebben kell élnünk, és nem kell, vagy jó lenne, hogyha a föld tartalékait kevésbé vennénk igénybe, és ebbe... Nem tudom, tehát szerintem elképesztő tartalékok vannak, hogyha megint csak nyugat-európai példákat veszek, és hál' Istennek szerintem rengeteg ember, egyre több z-generációs ember van, aki kimegy Nyugat-Európába évekre, és utána hazajön, akik úgy szocializálódtak, mint hogy én is Svájcban, hogy évekig bicikliztem, és imádok biciklizni. Tehát ebben semmi probléma, és -10-ben is imádok biciklizni, mert ahogy rengeteg pénzért el lehet menni síelni, ami egy környezeti katasztrófa, ezzel szemben, és fúj a szél, és havazik, és iszonyú hideg van, és rengeteg pénzbe kerül, ehhez képest minden nap felülni a biciklire egy szuper síruhába, itt Budapesten, az egy kánaán.
Végeztem egy kis közvéleménykutatást az ismerőseim között, hogy ők hol akadnak el a leggyakrabban az egészséges életmódhoz való ragaszkodásban, és nagyon kíváncsi vagyok, párat szeretnék megosztani veletek, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Az első ilyen gondolat, ami érkezett a kérdésemre, az az, hogy drágák a zöldségek és a gyümölcsök. Nem veszek annyit, majd drágák. Erről neked mi a véleményed?
Szerintem, hogyha bárki valaha utána számolt, hogy mennyibe kerülnek a zöldségek mondjuk egy PK-ruhasz képest egy reggelinek a vonatkozásában, akkor rájön arra, hogy ez az állítás így ebbe a formában nem igaz. Szóval, hogyha a zöldségeket veszünk, akkor általában nem egy étkezésre veszük őket, hanem akár 3-4 napig is elállnak, akár a hűtőbe, vagy a kamrába, vagy bárhol, és ha tényleg bemegyünk bármelyik üzletláncnak a zöldséges részére, és ott fölvásárolunk zöldségeket, nyilván emellett más élelmiszereket is, szóval hüvelyeseket, olajos magvakat, gabonaféleket, ilyesmiket is, húsokat nyugodtan lehet enni, de hogyha utána számolunk ennek az egésznek, akkor tulajdonképpen nem jön ki drágábban, mint hogyha oda mennénk a pékárus részhez, és vennénk egy kakaós csigát, aminek jelenlegi ára nagyjából ilyen 600 forint környékén, vagy még annál többen is van. És hogyha meg helyette mondjuk reggel csinálunk egy zapkását, vagy bármit, amiben vannak gyümölcsök, vagy zöldségek, olajos magvak, tejjel, vagy növényi tejjel, teljesen mindegy, akkor ha ezt visszabontjuk, olcsóbban, vagy nagyjából ugyanolyan ára jön ki. És akkor igazából rájövünk, hogy nem is annyival drágább egészségesen étkezni, csak egyszerűbb bemenni és megvenni a pékárut úgy készen, mint mondjuk fölaprítani hozzá a gyümölcsöket, vagy megfőzni az apkását éppen reggel.
Ez a statisztika szerintem nagyon sokat mond, ez az 50%. Tehát, hogyha azt veszed, hogy 50, tehát erre, ez egy nagyon komoly nagy statisztika az Egyesült Államokból. Tehát ahol ezt az intermittent fastingot, most mindegy, hogy gyógyszeres segítségével valahogy tudják alkalmazni, ott a család élelmiszer kiadása 50%-kal csökken. Pont. Most ebből az 50% megtakarításból szerintem még akkor is lehet zöldségre költeni, hogyha ez tényleg drágább. Tehát, hogyha azt érzik a barátait, hogy a zöldség drágább, akkor azt higgyük el nekik. Tehát én azért nem szoktam ezzel soha vitatkozni, mert ha ez a szubjektív érzésük, akkor valószínűleg igazuk van. Tehát akkor nekik ott a saját közöttükben igazuk van. Tehát amiket ők szívesen megennének, az biztos így van, hogy drágább. Összességében tapasztaljuk azt, hogyha egyébként eleve arról úgy indulunk, hogy valaki fél év után nem is reggelizik, és délig nem eszik semmit, és délbe egy nagy salátával indít, és utána még snackkel, kora estig, és utána eszik még egy kis, egy almát vacsora és viszontlátásra, és megtapasztalja azt, hogy emellett nyugodtan tud két órát úgy sportolni, hogy egyébként ha a súlyfeleslegét ledolgoztam, mert addig fogyni fog, de hogy ledolgozta a súlyfeleslegét, onnantól fogva elképesztően ellenáll a szervezetünk a fogyásnak, de nem fog tovább fogyni. Tehát ez a tapasztalat. Úgyhogy én egyszerűen azt gondolom, hogy sokkal kevesebbet nem, hát nem gondolom, ez egy tény, hogy sokkal kevesebbet vásárolnak azok a háztartások.
Egyébként emlékszel, hogy még adás előtt beszélgettünk erről, hogy te is csinálod ezt az időszakos bőtöt már évekkel korábban, és nekem egyébként a legerősebb hatása, vagy a legváratlanabb hatása az volt, hogy lényegesen kevesebbtől jól lakom. És szerintem te is biztos érzed.
Igen, igen, csak igen. Nem az én tapasztalataimról szól a beszélgetés, de abszolút igen.
Igen. Igen.
A következő ilyen probléma pont az volt, hogy nagyon sokan nagyon rendszertelenül élnek, és hogy nem tudnak kitartani ezek mellett a szokások mellett. Nekik mit javasolnátok?
Hát figyelj, ugye ez visszavezet, ahonnan indítottuk a beszélgetést, hogy a magyar társadalomra ez általában jellemző, és ez nem az ő hibájuk. Tehát először is felmenteném őket, hogy azért nem tudnak szabályszerűen élni, mert az egész társadalom körülöttük egy nagy káosz. Tehát teljes kiszámíthatatlanságban élünk. Tehát ez az adók, a törvények változtatásai. De tényleg olyan közegben élünk, ahol azt se lehet, vegyük az alaptörvényt, mit tudom én, 10 év alatt, nem tudom, 30-szor változtatták. Tehát ez csak egy tünete annak, hogy nincs egy ilyen stabil biztonság. Most nézd meg, ott mi történt Ukrajnában, eddig volt egyfajta doktrina, most megválasztottak egy másik elnököt, és teljesen más doktrina van. Tehát egy olyan régióban élünk, és sajnos ez egy ilyen kelet-nyugat közötti clash, és ebből a szempontból sajnos nem vagyunk másik régió, ez a fél perifériája vagyunk Nyugat-Európának, hogy egyszerűen elképesztően bizonytalan az élet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy olyan mentort kinézni a magakról, akinek már sikerült. Tehát mi innen nem tudjuk megfejteni az ő életét. Én azt javaslom, hogy csatlakozzon a havervatyhoz, és jöjjön el egy ilyen beszélgetésre, vagy beszéljen olyannal, aki ezt már csinálja, és egyébként nagyon sok céghez is hívnak minket, és azt lehet látni, hogy ott is vannak olyan minden, ahol van egy 100 fős társaságban 4-5 ember, aki váltott, azokhoz érdemes csatlakozni. Szerintem az általában az életben az egy nagyon jó megfejtés, hogy sikeres emberekhez kell csatlakozni. Tehát olyan barátot válasz magadnak, amilyennél szeretnél válni, és a barátaid meg fognak határozni, hogy egyébként milyen lesz az életed. És hogyha a barátaid úgy ünnepelnek, hogy kocsmába mennek és piálnak, akkor sajnos azzal kezdődik a dolog, hogy kell egy másik társaságot is választani. Ez nem azt jelenti, hogy őket teljesen el kell hagyni, de kell olyanokat is választani, akik egyébként sportolni szoktak, és meg kell beszélni velük, vagy hogy mivel össze kell velük barátkozni. De ez egyébként az örülhely, hogy gyerekkorban tök jól megy nekem, két tínédzserkorú gyerekem van, azokat az influencereket nagyon szívesen megszólítják a suliban, és akarnak hozzájuk csatlakozni, és én így csatlakoztam annak idején Kéri Györgyhöz, Jókához, vagy a Papákoshoz, aki a mentorom volt, és a többi. Szerintem keressen a maga környezetében olyan embert, aki ezt jól csinálja.
A következő ilyen nehézségpont az az, hogy nagyon-nagyon nehéz megküzdeni a stresszel, és hogy egészen egyszerűen a munka is annyira sok, és rászakad az emberekre, hogy nem tudják mellette tartani a dolgokat. Nekik mit mondanátok?
Szerintem itt egyrészt ugye visszacsatolnánk itt a generációs dologra, amiről Ricsi az elején beszélt, hogy már nagyon sokan így a fiatalabb generációban úgy vannak, hogy akarnak egészségesek lenni, és akarnak időt szakítani arra, hogy jól éljenek, és hogy nem feltétlenül a munkába akarnak temetkezni, és nem azzal lesz az önmegvalósításuk, hogy ő lesz a, nem tudom, a legjobb munkatárs, vagy bármi ilyesmi, hanem tényleg az, hogy a saját egészségét előrébb helyezi, és szerintem ez egy alapvető dolognak kellene lennie így mindenkinek, hogy ez be tudja vezetni a mindennapjaiba. Én magamon is érzem, pedig én nem ugyanaz a generáció vagyok, hogy nekem is vannak azért olyan napjaim, hogy belefeledkezek a munkába, és este érzem magamon, hogy nem sportoltam, és hogy ez egyszerű, és igen, és hogy nem tudok elaludni, kattog az agyam, és aztán mindig rájövök igazából magammal, de ezt a pácienseken is látom, hogy ez a megoldás, hogy akkor sportolni kell. Szóval, és ez nyilván most lehet az én példámon, de ez az a tapasztalat, hogy ez a legtöbb embernél beválik, hogy akkor elmegy sportolni. És hogyha este 9-ban, most februárban, akkor elmegy futni, vagy biciklizni most például, amiket így példának felhoztam, mert hogy lehet síruhában is futni, meg lehet síruhában is biciklizni, és igen, erre nehéz rávenned magadat, de utána, amikor rájössz arra, hogy este lefekszel az ágyba, és tudsz aludni, és nem leszel stresszes, és sokkal jobban földolgozod a napi dolgokat, akkor rájössz arra, hogy ez megérte tulajdonképpen.
Itt tulajdonképpen az történik, hogy a személyes stratégiádba előrébb helyezed azt, hogy te jól legyél, igen, mint azt, hogy elvégezz
mindent. Mint hogy elvégezzek egy munkát, és hogy valahol nyilván itt is tudni kell valahol nemet mondani egy bizonyos ponton. Most ez más kérdés, hogy ezt most tényleg meg lehet-e csinálni, vagy nem, de valahol mindig kell időt szakítani arra, hogy személyesen te jól legyél, és hogy valamit csinálj az adott napon magadért is, és itt akár a saját kis pozitív dolgokat, hogy ez nem egy ilyen megvonás legyen, hanem tényleg az, hogy csinálj olyat, ami neked jó, és az csak a te érdeked is, hogy nem a gyerek szeretni, nem a szüleid szeretni, nem a párod szeretni, hanem csak magadért csinálod meg,
azért
hogy
figyelj,
te jobban legyél.
Szerintem azért, nem tudom, hadd legyek a hangja azoknak, akik ebbe benne vannak, hát nagyon sok ilyen emberrel találkozunk. Én nekem megszakad a szívem. Tehát tényleg egy csomó emberrel találkozunk, aki csapdában van. Csapdában van a családjában, mert mondjuk vegyünk egy hölgyet, ugye mi, nem tudom, az egészségügyi kommunikációban elő vannak, tehát sokkal könnyebb beszélgetni a hölgyekkel, erre nyitottabbak, és általában ők szervezik az egész családnak minden programját, stb. De mondjuk adott egy hölgy, aki egy ilyen szempontból romboló munkahelyi környezetben van, és egy olyan családból van két olyan, mit tudom, kamasz fia, aki egyáltalán nem akar sportolni, és van egy férje, aki szintén mindenki túlsúlyos, stb. Elképesztő csapda ez. Tehát én azt gondolom, hogy kell, közösséget kell találnia. Tehát vagy az van, hogy vagy munkahelyet kell váltani, vagy el kell válnia. Ez nagyon, nagyon keményen hangzik, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nem... Tehát realizálni kell, hogy ezek az egészségkockázatok, ezek mint egy sárkány ott állnak jobb esetben mögöttünk, és nem előttünk, mert hogyha ha ezt úgy fogjuk föl, hogy ez az egészséges életmód, ez egy nagyon kellemetlen dolog, ami a vágyott kánoán és közöttünk áll, és a fene egye meg el kell menni sportolni, pedig rohadtul nincs hozzá kedvem, de szerintem pszichológiailag iszonyatosan fontos ráébredni, hogy valójában egy olyan csapdában vagyunk, ahol nem vesszük észre, és ebbe a tohonyában így visszahúznak minket, és belehúznak minket olyan krónikus betegségekbe, amiben boldogtalanabbak leszünk. A sárkány valójában mögöttünk van, és ebből ki kell menekülnünk. És ebből az egyik út az, hogy vagy a magánéletünket kell megváltoztatni, vagy a munkahelyünket. És hát ebbe én megmondom őszintén, hogy ebben én elég drasztikusan szoktam tanácsokat adni.
Csak ebben.
Csak ebben. A hozzám fordulókhoz, és én magam is mindig is így éltem, és hogyha ha ebben, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy én ki akarok menekülni egy ilyen szituációból, és abból nem hagytak, én abból kimenekültem. Tehát.
Pont ez amúgy a negyedik, vagy az utolsó ilyen kritika, amit nagyon sokan elküldtek nekem, hogy egyszerűen a környezetük akadályozza őket, a családjuk visszahúzza őket, igen, elkezdenek egészségesebben lenni, és jönnek a szurkálódások, hogy na, azt fogod vacsorázni, vagy na, hova szaladsz hajnalban? Tehát, igen, hogy ezek amit te is példát felhoztál, hogy nagyon sokan pontosan azzal küzdenek, hogy a saját környezetük nem támogatja őket, és akkor itt fordulnék rá arra a kérdésre, hogy közösség, hogy ebbe az egész történetbe mi a valódi szerepe? Mi a mit ad hozzá az, hogyha ezt közösségben csináljuk?
De van erre kétféle válaszom. Egyrészt a haver vagy, eléggé azt képviseli, hogy eszméletlen sokfélék vagyunk, sokszínűek, és ezt a sokféleségünket szeressük, és valószínűleg sokkal jobban élvezi az életet, meg szereti az embereket az, akinek nincs egy ilyen merev elképzelése arról, hogy ő milyen emberek között érzi jól magát, hanem mindenkiben megtalálja azt, ami érdekes, meg értékes, vagy amit tanulhat tőle. Ezt úgy egyszerűen úgy szoktam fogalmazni, hogy megtalálni egymásban a havert. Tehát a haver vagynak nincs egy ilyen fajta szándéka, hogy meg akarja változtatni az embereket, hanem inkább el akarjuk fogadni egymást. De ugyanakkor mi most csináljuk ezt a dolgot, és én ebben egyre lelkesebben, meg egyre elhivatottabban veszek részt, és abszolút azt látom, hogy mindent közösségben sokkal szívesebben, meg elkötelezettebben tud csinálni az ember, és a haver vagy nagyon boldogan teremt erre a fajta küldetésre, amit ha lehet ennek hívni, amit a Ricsi létrehozott, közösséget és közeget, mert biztos, hogy valóban sokkal elkötelezettebben tudjuk csinálni, hogyha egymást inspiráljuk, vagy egymástól tanulunk, hogyha egyáltalán együtt vagyunk.
Mi az, amit pontosan csináltok? Tehát mi a küldetés, és mi az, amiben belevágtatok? Mi a projekt?
Még egy dolgot hadd mondjak el. Szerintem kell fogódzó. Tehát egy olyan élethelyzetben, amiről beszéltél, hogy se a család nem fogékony erre, a munkahelyen sincsen ebben partner, kell valamilyen közösség, ahol fogódzó találsz arra, hogy nem te vagy hülye. Tehát nem mindenki szemben az autópályán, de te mész jól. És ehhez kapcsolódott gyakorlatilag ez az elképzelés, hogy nem az egészségügyet akarjuk megreformálni, szerintem ez nem megy. Én gazdasági értelemben nagyon sok céget vizsgáltam életemben a legkülönbözőbb iparágakban Demján úr mellett, és megnéztük nagyon részletesen a magánegészségügynek a különböző bugyrait is, aminek megvan a helye, de azt gondolom, hogy nem várható el logikailag, nem várható el egy akármilyen, vagy közfinanszírozású, vagy magánklinikától, hogy olyan programot csináljon, ami távol tartja egyébként az ügyfeleket a saját szolgáltatásaitól. Ezt nem lehet elvárni. Tehát ez, hogy egyszerűen fogalmazzak, akármennyire a tűzoltók, ugye nagyon heroikus emberek, azzal nem foglalkoznak, hogy nem lesz tűz. Ők akkor jönnek, amikor tűz van, és ebben néha rombolnak, habbal, vízzel oltanak, és ott kőkövön nem marad, de ennek az a célja, hogy ott a tűz megszűnjön. És akkor utána egy teljesen más csapatnak kell jönnie megvizsgálni, hogy nem lesz újra tűz, vagy hogyha nagyon sok tűzeset van, annak mi az oka. És azok nem ugyanazok az emberek, akik jönnek az oltó szerrel, és egyébként tök nagy hősök, és itt szeretném elmondani tényleg, hogy az orvosok, ezt nem lehet számon kérni, meg az egészségügyen. Ők hősök, tényleg ott állnak, a saját életüket kockáztatva. Az átlag orvos 10 évvel, sőt nem csak az orvos, egészségügyi dolgozó 10 évvel él azért kevesebbet, hogy teljesen random, borzasztó időbeosztásba dolgozva az éppen akutan beteg embereket ellássa, és szenvednek attól, hogy ilyenek a várólisták, hogy ennyi, ilyen elképesztő túlterheltség van, és egyáltalán nem akarja azt, hogy ez így maradjon, csak nincs semmilyen eszköz a kezébe, hogy ezt megváltoztassa. És én teljesen tudatosan azért nem egy újabb céget hoztam erre létre, meg nem akarjuk ezt kommercializálni, hanem azért közösségeket is minél ingyenesebb módon, vagy szerintem nagyon, én úgy látom, hogy ahhoz képest egy dietetikai konzultáció áráért egy évig 10 embernek a kezét fogjuk, És azért van mégis ára, mert aminek nincs ára, ami tök ingyenes, annak nincs értéke, de ez egy könnyen megfizethető dolog akar lenni, tehát magyarán innovátorokat keresünk. Azokat a 2-3%-nyi 0-to-1 embereket keresünk, akik a saját környezetükben képesek, annyira outlierek, hogy képesek 0-ról 1-et csinálni, és példát statuálni, mert ők változtatni akarnak, és olyan helyzetben vannak, akár azért, mert vállalatvezetők, családfők, mert egy baráti közösségben meghatározó hangadók, hogy ők meg tudják, hogy ők tudnak közösséget teremteni. És ők arra számítunk, hogy 5-10 embert maguk köré gyűjtenek, és ezek random emberek, ezek lehetnek régi barátok, új barátok, aki jön, aki bújt, aki nem. Jövök alapon, és az ő példájuk kell, mondom, ez 10-15%-a az adott közösségnek, városnak, falunak, tök mindegy, cégnek, és ezt egy olyan kristályosodási magot akarunk itt létrehozni, akiknek tudunk egyébként mi dietetikus segítségével csak simán, szimplán, bölcs, zöldség, sport, alvás, abszinencia, kvázi no alkohol és dohányzás, és ebben apró trükköket megosztani velük, ami miközben egy emberrel beszélünk, illetve akár több mentorral egyszerre, az mögötte 10-100 embernek a problémáit, a kritikus eseteit hozza vissza, és egy év alatt szeretnénk azt elérni, hogy ebből a 100 emberből, aki ebben érintett lesz, körülbelül 20-at át tudunk vinni a másik oldalra. És hogyha ez a 20 példát tud mutatni bármilyen céges, baráti, kisvárosi közösségben, ők lesznek a local hírók, és az a zseniás a havervagyban, hogy ez a havervagyban benne van. Én abban hiszek, hogy egy ilyen minimum viable productot kell létrehozni, és ez már megvan. Ezzel már járjuk az országot, tudunk menni, csatlakoznak emberek, ez még nem tökéletes, de itt már azt gondolom, hogy nullától eljutottunk egyig, tehát magyarán van egy közösség, ami nem kereskedelmi alapú, ami nem céges alapú, ami távol van az egészségügytől, és aminek az a célja, hogy távol tartsa az embereket az egészségügytől, és itt gyakorlatilag tudásmegosztást kell csinálnunk, aminek a nagy része ingyenes, mert a világháló ingyenes, ezeket a trükköket zárt Facebook csoportokba, stb. Nem is mi akarjuk feltétlenül megosztani, mi abban akarunk segíteni, hogy ezek jöjjenek létre kristályosodási magok, és egy év alatt eljutunk 10%-ig, vagy a 10% 20%-áig, és ha ezek elkezdenek formálódni, és lesznek best practice-ek, akkor utána onnan már lehetne inkrementálisan finom hangolni, és ezeket a finom hangolásokat országosan el tudjuk terjeszteni.
Mik az első tapasztalatok az országjárásotokból, és miben lesz ez a program más, mint amit mondjuk ma ilyen különböző életmód tanácsadók már működtetnek, nem is feltétlenül országosan, de akár kisebb közösségben, tehát mi az, amit célul tűztetek ki ezzel a programmal?
Az egyik, ezt előbb is mondtam, ami egy ilyen nagyon erőteljes tapasztalat, hogy elképesztő nagy igény van rá, és ez egyébként ez egy eszméleten jó dolog szerintem, hogy most miközben láthatóan ezek az élő beszélgetések, ez a YouTube meg a podcastok megjelenésével sokkal jobban visszaszorulóban vannak, ezt egyébként haver vagyon is látom ám, hogy mi nagyon sokszor régebben, még a Covid előtt hívtunk vendégeket, és sokkal kisebb az érdeklődés, mint az olyan jellegű programok iránt, ahol emberek kapcsolódhatnak, és beszélgethetnek, és haverkodhatnak. De a legerősebb tapasztalat, az tényleg az, hogy egészen elképesztő a lelkesedés, hogy mennyire jönnek.
És hányan vannak egy ilyen eseményen?
Hát az a durva, hogy föl se tudjuk mérni, mert például a győri előadás, amit januárban tartottunk, januárban vagy
februárban? Január 29-én.
Igen. De mennyien, precíz. Igen. Na, azt képzeld el, azt ilyen szeptemberben hirdettük meg, és október végére elfogytak a jegyek, úgyhogy az 510 férőhelyes volt. Tehát én szerintem arra lehet, hogy 5-6 ezen is eljöttek volna, és ez komolyan Győrben, ami meg nem is Budapest. Tehát, Székesfehérvár is. Ja, Székesfehérvár, ott megint aggódtam, hogy azt a Ricsi mindenképp szerette volna, hogy ott legyen az első, mert ő kötődik eléggé Fehérvárhoz.
Hát nagyon, mi az eléggé? Igen, teljes erővel kötődő Székesfehérvár.
Valóban. Na, és hogy én arra próbáltam rávenni, hogy tartsunk márciusban, mert hogy egy hónap azért az, hogy kevés ez, mert karácsony előtt, mert mit tudom én, és hogy, tehát nem hagyta. és arra is két hét alatt elfogyott a 550 jegy, tehát brutál. Brutális.
Van bármi különbség, amit tapasztaltok a egy budapesti esemény, vagy az ország bármelyik pontján, akár hát különböző városokban?
Ugye megkérdezzük az embereket a statisztikákból, hogy mik a problémák, de még egy dolgot nem beszéltünk, vagy nem válaszoltál, hogy mi a különbség abban, amit mi tervezünk, és mi az, ami létezik. Én azt látom, vagy nem lát, teljesen nyilvánvaló, hogy nekünk is van egy üzleti vállalkozásunk, ami ugye alapvetően egy magánklinika és az ehhez tartozó dietetikai szolgáltatások, stb. De ez ettől teljesen elkülönül. Ezt a Csaba csinálja, ez a haver vagyon keresztül megy, és én értemben semmi olyan incentíva nincs a részünk, hogy vásárolni kell, vagy hogy gyere vissza, és akkor vegyél egy. Az esetek többségében, hogyha megnézed az amerikai podcast csatornákat, tele van reklámokkal. Tehát tényleg nagyon, nagyon kemény, nagyon komoly professzorok, tényleg komoly tudással, nagyon klassz ismereteket osztanak meg, és számomra teljesen visszatetsző módon közben elmondják, hogy ők maguk milyen étrend kiegészítőket esznek, és teljesen legitim módon ott van közepén egy reklám, hogy most jönnek a reklámozók, stb. Szerintem ez borzalmas. Tehát az alapjaiban nem stimmel. És ugyanez van egyébként, ha megnézed az összes ilyen programmal, az van, hogy oké, eljöttél, de gyere vissza. Eljöttél, gyere újra, gyere vissza. Mi nem így gondolkodunk, soha életünkben nem így gondolkodtunk, korábban sem így gondolkodtunk, amikor a klinikán kezdtük ezt az egész dolgot el, és voltak nagyon, azt tapasztaltuk, hogy vannak emberek, akik nem csak, hogy ők maguk átállnak erre, hogy úgy mondjam, a mi oldalunkra, és elkezd lefogynak 30-kor, stb., hanem hozzák a klinikára a szomszédaikat, meg nem tudom, és akkor létrehoztunk egy ilyen ambassador programot akkor még, hogy akkor ők kapjanak nagy kedvezményeket, meg minden, mert hiszen ők képviselik azt, amit, tehát adjunk vissza, tehát nem Google-ban hirdettünk, és nem Facebook-ban, hanem nekik adjunk olyan kedvezményeket, hogy miután ilyen elképesztő sikert értek el, és itt meg kifejezetten az a cél, hogy tényleg az a misszió, és egy cégnél, vagy egy mozgalomnál nagyon fontos, hogy mi a cél, és mi a misszió. Ennek a mozgalomnak az a misszió, hogy távol tartsa az embereket az egészségügytől. Tehát, hogy ne legyen szüksége gyógyszerekre, ne legyen szüksége egészségügyi szolgáltatásokra, és nem azért, mert a gyógyszergyárak borzalmasak, vagy mert az egészségügyi szolgáltatók lerabolnak minket, hanem frász. Hát a tűzoltók azok fantasztikus emberek, de hát attól még nem szeretnénk tüzet, hogy jöjjenek a fantasztikus tűzoltók. Nem szeretnénk, hogyha erre szükségünk lenne. Tehát nem azért vásárolunk életbiztosítást, hogy használjuk. Hát azért vásárolunk életbiztosítást, hogyha véletlenül bekövetkezik a baj, akkor legyen megoldás. De egyébként azzal a szándékkal vásároljuk, hogy soha se vegyük igénybe. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez hogy mondjam, tényleg sokáig tartott, amíg rávettem a Csabát, hogy ezzel foglalkozzon, mert azt mondta, hogy ez ne szóljunk bele, hogy az emberek hogy akarnak, csak ez egy buliról szól, inkább a kapcsolódásról, és hosszú ideig dolgoztam rajta, hogy egyet legalább csináljunk, és az akkora siker lett, hogy akkor onnantól fogva gyakorlatilag virális lett a dolog.
Mivel győzött meg téged, Riált?
Hát ez az szokta poénkodni, hogy hát amikor megnéztek 1 millióan a Friderikus, akkor na jó, akkor most már lehet a
Nem, hát egyébként azt el kell, hogy mondjuk, hogy tényleg azon túl, hogy Csabának is nagyon-nagyon kedves barátja Friderikus Sándor, ez egy hosszú folyamat volt, amíg ez az interjú elkészült, és nekem, vagy talán kölcsönösen egymással szemben volt sok ellenérzésünk a Sándorral, de én most itt ez egy fórum, hogy nem csak, hogy megköszönjem neki ebben a formában is, meg hogy elismerjem, hogy fantasztikus, amit létrehozott, mert az az igazság, hogy én amikor ebben meghívott engem, én arra gondoltam, hogy erről már beszéltem 5-ször, én most nem akarok 6-szor is erről beszélni, és le a kalappal, hogy egyébként egy több mint 5 órás interjúban meghallgatta az összes hülyeséget, amit én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, és utólag, mert előre elmondta, hogy ő mit szeretne hallani, és azt kiszedte belőlem, és még meghallgatott rengeteg érdekes sztorit, de komolyan videót mutattunk, azt külön fölvetek, és mindent kivágott. Szóval csak az maradt benne, és egy kicsit az ott nekem utána rosszul esett, hogy ennyire tényleg, ami számomra fontosnak tűnik, és hát utólag azt kell, hogy neki volt igaza.
És a Csabát is meggyőzte.
És a Csabát, aki egyébként, igen, az is egy fontos referencia pont, hogy Csaba, nem tudom, hány éve ismert a Sándort?
Hát, nem tudom, 20.
És a haver vagynak ő volt az első vendég előadója.
Az egyébként tényleg nagyon durva, meg ez nagyon jó felség tőle, hogy én jó pár embert megkerestem azzal, hogy ezt megszeret. A Gerendai Károly volt a legeslegelső, mert a Sziget inspirált, de a Friderikuszt is megkerestem, hogy ő erről mit szól, és valami olyasmit mondott, hogy hát, hogy ezt ebbe az országba ez az idem. hogy itt nincsen, nem, zárkozottak az emberek, és aztán nagyon, nagyon figyelemmel kísérte, hogy ez hogy alakul, és így revidiálta. Tehát, hogy elkezdte ezt is sokra tartani és tisztelni, és annyira, hogy aztán el is jött, pedig soha nem csinál ilyet egy ilyen élő találkozásra.
3 hét múlva menj nagyjából ez az adás majd ki. Hány esemény lesz addigra? Mennyi lesz a hátatok mögött?
Hát az a durva, hogy most már 7 városban van haver vagy, Budapesten kívül. Hát majdnem minden nap van valami, nem így országos szinten. Budapesten ilyen 3-4 van egy héten. Uh-huh.
De most én a effektíve a közös projektetek.
Ja, hát most jövő hét, múlt héten volt ugye Győr, és jövő héten indul az erdélyi turné, ami még egy kisebb uh-huh. dolog lesz, csak 100 fős, de ott így fölmértük azt, hogy mennyire lesz
hát erre. Nagyon nehéz egyébként termeket szerezni, tehát igen. Ott vannak barátaink, akik ezt az egészet szervezik, tehát pont tegnap este volt nálam, és most nem túlzok, 7 helyszínt kötöttünk már le, tehát Székelyudvarhelytől, Sepsiszentgyörgyön keresztül, Szatmár-Németitől, Kolozsvárig, szóval elképesztő.
Visszatérve a statisztikákra, mi az, amit megfigyeltetek eddig, Budapest is természetesen az összes többi város vonatkozásában, illetve ugye nekem ezt előzetesen átküldted, és nekem nagyon tetszett pár pont benne, és ebben benne van például az ölelés, hogy nézzétek azt, hogy mennyi ölelést kapnak az emberek egy nap.
Igen, ugye itt a társas kapcsolatok nagyon fontosak, visszatérve a közösségre, hogy tényleg tudjunk kapcsolódni valakihez, és azt érezzük, hogy hát így a szeretetet tulajdonképpen, de nem is kell feltétlenül, hogy ez szeretet legyen, de ennek ugye megvan a maga mechanizmusa, hiszen a Ricsi jobban is ki tudja fejteni itt a masszázs, meg ezzel kapcsolatban, de hogyha nyilván ölelést nem, de akkor mondjuk a kisállat, kutya, macskának a jelenléte is nagyon fontos így ebben az aspektusban.
Tehát stressz. Tehát ez egy olyan fokmérője szerintem a személyes stressznek, ahol az egyiket mindig lehet hallani és hangsúlyozni, hogy ki mennyit mozog, és ez egy baromi jó stresszellenes küzdelem, vagy technika, de a másik az, hogy ténylegesen kihez tudsz oda bújni és megölelni, hogy kapsz-e napi szinten ölelést, és összetudsz-e valakivel bújni jó szívvel, akivel elengeded magad. Ugye ez egy elképesztő dolog, hogy maga a stressznél ennek nagyon fontos eleme a szerotonin hiány. És ugye, aki egyszerűen megélte azt, hogy vágyakozik egy valakire, tehát egy szerelem helyzetben, ami egyébként egy szerotonin hiány, ilyen értem, egy súlyos szorongás, és utána egy ölelésben egyesülni tudsz valakivel, és így igazán megöleled ebben a helyzetben, ez egy olyan hormonális flash a szervezetedben, ami elképesztő. És ebből a szempontból szerintem nem realizáljuk, hogy ilyeneket kérdezünk, hogy heti 2 intim együttlét. Persze anonim módon, csak statisztikailag. Ki az, akinek
összejön? Az volt a kérdés, hogy ki van többet együtt, mint heti 2.
Hát heti minimum 2, tehát legalább 2. És ami tulajdonképpen, hogyha az ember szingli, és úgy elképzel egy párkapcsolatot, akkor azért a heti 2 az nem tűnik olyan nagyon túlzónak. És mégis pár év vagy pár évtizednyi együttélés után, meg hát azt látjuk, hogy vagy egyáltalán statisztikailag ebbe a közegbe, ahol egyébként elképesztően felülreprezentáltak, akik nem isznak sokat alkoholt, lehet a kettő összefügg, viccelek. És de hogy a mindennapjainkból mennyire hiányzik az ölelés, és mennyire hiányzik az az idő és az a tér, hogy megérkezzünk valaki mellé úgy, hogy együtt tudjunk lenni, ez szerintem ez elképesztő. Nekem is nagyon megdöbbentő.
Mi az, ami a legmeglepőbb nektek tapasztalatként ebből az országjárásból, amire itt tényleg nem számítottatok?
Hát nekem a különbség mindenképpen például az, hogy a bicikli használat, Budapest per vidék, vagy az, hogy Budapesten abszolút domináns az, hogy az emberek nem főznek otthon, vidéken volt olyan város, ahol 90% az 500 fős hallgatóságnak 90% a napi szinten otthon saját ebédjét, szóval a mindennapja, mindennapokban otthon főz.
Ez vidéken lényegesen erős.
Hát vidéken ez elképesztően szuper. Tehát erre szoktuk azt mondani, hogy akkor itt óriási tere van annak, hogy választunk ki. Tehát mert Budapesten lehet azt mondani, hogy hát nagyon nehéz olyan ilyen kiszállító céget találni, ahol tényleg nyerzöldségek vannak, és jó minőség, és van hozzá kedvünk, ami egyébként nem igaz, mert egy csomó Nika jobban tudja a cégeket mondani konkrétan.
Igen, nem akarok konkrét cégeket mondani, de azért van azért cég bőven, ahonnan lehet akár nyerzöldségeket is. Külön így 500 grammos kiszerelésben így elindulva ezen a...
Egyet mondjál már.
Például ilyen akkor a Bocsi Vikinek az 500 gramm nyerzöldséges ételkiszállítós cége.
Sőt, vannak olyan éttermek az országban, például a Ficska, ahol effektíve 500 g nyerzöldséget lehet venni. Tehát létezik ilyen kvázi menü, saláta menü, hogy 500 g nyerzöldség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is vannak olyan innovátorok, akik már elindultak ezen az úton, és szerintem ez egy trend lesz.
Hogyan lehet hozzátok csatlakozni, hogyan lehet mentorrá válni, vagy hogyan lehet egyáltalán követni titeket?
Hát a legegyszerűbb az az, hogy szerintem Csaba egyik szervezésére. Egyrészt lehet, hogyha van egy közösség, akik azt gondolják, hogy menjünk el, akkor elmegyünk. Tehát akkor tessék írni egy e-mailt, és akkor ezt megszervezzük. Ha kisebb közösség, akkor nem feltétlenül az egész stábbal, hanem akkor lemegy egy dietetikus kollega, és egyébként ezt teljes mellszélességgel tudja képviselni. Ha ilyen nagyjából 500 fős rendezvényt valahol meg lehet szervezni, és erre egyébként művelődési házaktól kezdve egy csomó ilyen e-mailt kapunk, hogy cégek meghívnak egy csomó, gyakorlatilag minden héten megyünk valahova. Ennek most gyakorlatilag május végéig szinte teljesen tele van a naptár, egyszerűen azért, mert egyébként nem akarunk más, tehát mi orvos, tehát mi egész, tehát egyébként Nikával mi hétfőtől csütörtök estig mi a saját dolgunkat csináljuk, és dolgozunk a klinikán, a endoszkopizálás, stb., és akkor péntek, szombat, vasárnap megyünk különböző helyekre, Csabának ezt nem volt könnyű beiktatni a saját naptárába, és köszönöm ezúttal is, hogy ezt megtetted. De a lényeg az, hogy akkor amikor van péntek, szombat, vasárnapon lehetőség, akkor és még szabad időpont, akkor megyünk a különböző helyekre, és beiktatjuk.
A záró kérdésem mind a hármatokhoz az, hogyha egyetlen szokást kéne megfogalmazni, amit mindenkinek javasolnátok beépíteni egy egészségesebb élet érdekében, akkor mi lenne az?
Hát egyértelmű. Bőd, zöldség, sport, alvás, no alkohol.
Köszönjük.
Ez egyetlen szokás.
Egy új szó.
Szó kapcsolat.
Csaba?
Hát én tényleg így saját példaként, mert én tényleg nem vagyok szakértő. Ugye volt is róla szó, hogy minek jöttem én ide, de...
De jó, hogy itt
majd
vagy.
A kommentekben biztos fogjuk rá. De hogy hát nekem tényleg ez az időszakos bőt, ez velem így csodát tett. Nem csak, hogy... Tehát én kifejezetten élvezem. Én ezt úgy csinálom, hogy én imádok reggelizni, nagyon szeretek reggelizni, és én 5-kor eszek utoljára, de most már simán kibírom azt, hogy 4-kor, és akkor 9-kor reggelizem. Sokszor úgy csinálom, én is ugye home office-ozom, és akkor nagyon sokszor azt csinálom, hogy 9-ig dolgozom valamit, nekem az baromira bejön, hogy rögtön így friss aggyal dolgozom, és akkor 9 fele szoktam reggelizni. Kifejezetten élvezem. És most már tegnap az is sikerült, nekem az volt a gyengém, hogy előttem esznek, én ezt nem tudom megállni, hogy ne egyek, de tegnap már ez is ment. Úgyhogy nekem ez az időszakos bőjt, ez borzasztóan hasznos volt, és úgy csináltam, ahogy egyébként ti is mondtátok, hogy így fokozatosan. Tehát, hogy rögtön elkezdeni 16 órával, az borzasztó nehéz. De egy picit így mindig a reggeliket toltam ki. Volt olyan egyébként, hogy aztán 10-kor reggeliztem, és most már tényleg megerőltetés nélkül megy ez a 16 óra, és egyébként meg a sport az eszméletlen jó tud lenni, hogyha 4-5-ször ráveszi az ember magát.
Veronika?
Én maradnék a táplálkozás útján, hogyha itt a zöldségekről, bár mondjuk valahogy az időszakos bőjt is ugye a táplálkozáshoz kapcsolódik. Ez most én a személyes tapasztalatom, hogy amikor én idekerültem, és elkezdtem Ricsivel együtt dolgozni, és így a cégnek a mentalitását beépíteni a saját életmódomban, előtte se étkeztem rosszul, legalábbis gondolom, vagy én úgy gondolnám, hogy nem étkeztem rosszul, de hogy tényleg ez a zöldségfogyasztás az, amit így szép fokozatosan beépítve, és hogyha bárki így a környezetemből, családom, barátaimat megkérdeznéd, akkor ők is így szép fokozatosan ezeket így beépítik, és ezt nem kell túlzásba vinni, szóval ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól csak zöldségeket eszünk, hanem hogy tényleg mondjuk az ilyen nasik, akkor az mondjuk avokádókrém, zöldségekkel, olajos mag mellé, vagy minden étkezés mellé valamilyen módon legyen zöldség, és nem kell, hogy az mindig, sőt, pont, hogy ne legyen mindig ugyanaz a zöldség, lehetőleg változtatva legyen, de hogyha van mellette zöldség, akkor az se kell, hogy az kapásból egy fél kilogramm legyen, hanem akkor azt kezdjük el kicsiben, és úgy szép fokozatosan beépíteni így a mindennapokba, és ezt magamon is tapasztalom, meg a páromon is tapasztalom, hogy ezt így nagyon nehéz volt. Nem is azt mondom, hogy nagyon nehéz, neki kicsit nehezebb volt, mint nekem, ott megáldotta a sors, hogy dietetikus a felesége, de hogy ő is mondja ezt, hogy ezáltal, hogy szépen fokozatosan ezeket így bevitte a saját mindennapjaiba, sokkal energikusabban és jobban érzi magát, és ez szerintem mindenki tapasztalja, aki elkezd zöldségeket fogyasztani, de akár hüvelyeseket is, vagy más rostforrásokat, hogy sokkal energia bal telibb lesznek a mindennapja és a közérzete is tulajdonképpen.
Egy dolgot még hadd mondjak, tehát az, hogy találjon egy társat ehhez. Tényleg. Szerintem nincs mester. Én ezt az öt dolgot mindig elmondom, szerintem ezt az öt dolgot egyensúlyba kell tudni hozni. Egy-egy dolog az nem feltétlenül hozza meg a megoldást, de ha egy dolgot lehet mondani, akkor az, hogy találjon egy társat, aki ilyen értem, aki inspirálja.
És a haver vagyunk talán.
Ja, a haver. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek ahhoz, hogy ez minél több emberhez eljusson.
Köszönjük a meghívást.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Kösz jól két hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Kösz jól podcast csatornájára. Sziasztok! A műsort a robotasszisztált térd és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta.